Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatói családtagjait, én Osvai Péter vagyok, a Mári Rádió munkatársa. Mai adásunkban, mint ahogy egy ideje már elkezdtük, folytatjuk önkénteseinket bemutató sorozatunkat. Ezúttal Márton Andrea, az Otthon a Családban című műsor vezetője val magáról. Kerek József kérdezi őt. Adásunkat egy nagyon örvendetes eseménnyel kapcsolatban folytatjuk, hiszen Keszthelyen, Gödön és Török Bálinton is frekvencia jogosítványt nyert a Mári Rádió. Ennek azonban beindítási költségei vannak, tehát ott antennákat kell telepíteni, adóberendezéseket, ennek munkadíja és anyagi beszerzési költsége igen tetemes, és ahogy ezt már eddig is tapasztalhattuk a kedves hallgatói család részéről, összefogás eredményeképpen tudunk tovább lépni, így ismét Mariatont, maratoni Mári Rádiós adománygyűjtő napokat szervezünk október 17-én, 18-án és 19-én. Ezzel kapcsolatos lesz tehát a mai műsorunk második fele. Kérem, hogy hallgassák most szeretettel először a Márton Andrea önkéntesünkkel folytatott beszélgetést.
A Mária Rádió az én rádióm is. Sok hallgatónk jelezte már, hogy szeretné megismerni azokat, akik egyéb munkájuk mellett önkéntesen végzett szolgálatukkal segítik a Mária Rádió küldetését. Ennek eleget téve a hetente hallható műsorunkban ők beszélnek arról, hogyan vezetett az útjuk a Mária Rádióhoz, miért éppen azt, és hogyan teszik, amit felvállaltak, és mi mindent kaptak e közben.
Mai adásunk vendége
Márton Andrea, szociológus, szociálpolitikai szakértő vagyok, a Szent Erzsébet Caritas Központ munkatársa, és az Otthon a Családban című műsor szerkesztő műsorvezetője.
Elég nehéz volt időpontot egyeztetni veled, mindig ennyire elfoglalt vagy?
Elég sok munkánk, programunk van, hiszen az Esztergom Budapesti Főegyház megyének a Caritas munkáját igyekszünk koordinálni, illetve ide a központba is érkeznek rászorulók, akár tárgyi adományokért, akár pedig lelki problémájukkal.
Rólad mit tudhatunk meg? Honnan van a szociális érzékenységed?
Én azt tapasztaltam, láttam a szüleimtől, hogy ők a családon belül, a baráti körben is, vagy munkahelyi környezetben is, ha valakinek valami problémája volt, akkor édesanyámat, édesapámat találták, keresték meg. Én vidéki lány vagyok, Békés Csabai, anyai nagyszüleim, ők tanyán laktak. Én egészségügyi szakközépiskolába jártam, és a körzeti orvos nem tudott minden nap kimenni a tanyára és ellátni őket a megfelelő módon, és kaptam egy olyan felkérést, hogyha én úgyis egészségügyi szakközépbe járok, nyilván amit az adott évfolyamnak megfelelően megtehetek, hogy megteszem-e, és hogy ápoljuk, beadjuk a gyógyszert, meg ha esetleg olyan sebb volt, kezeljük. Akkor a középiskolában nem 10 hetes nyári szünetünk volt, 3-4-5 hétig, nekünk még a tanév befejezése után gyakorlatra kellett menni bölcsödébe, kórházi osztályra, idős otthonba, tehát én már akkor nagyon sok mindent megtanultam.
Mit gondoltál akkor, amikor barátnőid éppen kirándulni készültek?
Kamaszlányként nagyon nehéz volt reggel 6-ra, 6:30-ra elmenni, mert ugye akkor volt a műszakváltás, akkor kellett menni. Hát semmi porcikám nem kívánta. Reggel felpattanni a biciklire, és akkor eltekerni a kórházba. Korcsoportnak megfelelő, hol 4 órát dolgozhattunk, hol 5-öt, hol 6-ot, tehát így emelkedett, ahogy teltek az évek. Tehát nem volt mindig öröm.
Az első hálás mosoly.
Az azért mindig jó volt.
Felettette veled azokat, hogy milyen nehéz volt bejönni?
Voltak nehéz feladatok is, amit nyilván saját magának, az embernek fel kell dolgozni. Például az első haláleset vagy amikor élesbe meg kellett fürdetnünk először egy maga tehetetlen beteget, meg azt megélni, meg átbeszélni, hogy tudatánál van, és én nagyon megtanultam azt, úgy tanították, mert tanultunk ápolás lélektant is, hogy mindig beszéljek ahhoz, akivel és amit csinálok, hogy mi következik. Érezze, hogy be van vonva ebbe a folyamatba, még akkor is, hogyha ő mondjuk nem tud aktívan részt venni például ezekbe az ápolási feladatokba. Én egy nagyon fontos dolgot még szeretnék elmondani, hogy mi is, mert még feltetted azt a kérdést, hogy mi ez a belső indítatásom, hogy én ezen a területen vagyok, és mondtam, hogy hát a szüleimtől kaptam ezt azt a nevelést, illetve bennem megfogalmazódott kamaszkorom környékén, hogy azt éreztem, hogy a Jóisten nekem nagyon sok ajándékot adott, és hogy én ezeket az ajándékokat szeretném az egyházba visszaadni, szolgálni. Voltak olyan időszakok, nem túl sok és nem túl hosszú az életemben, hogy nem egyházi területen dolgoztam, és akkor nem éreztem magam komfortosan. Attól függetlenül, hogy megvoltak az önkéntes munkáim, akár a plébánián, akár már a Mária rádióban, de hogy mégsem éreztem magam úgy lelkileg egyensúlyban. Most érzem, hogy a helyemben vagyok. A Mária rádió az elején kicsit izgalommal kezdtem el, hiszen nem rádióztam sohasem, nem vagyok rádiós szakember, viszont én nagyon szeretek emberekkel foglalkozni. Korábbi szakmai munkáim során azt tapasztaltam, hogy sokszor az egyének, a személyek, a családok nincsenek tisztában a lehetőségekkel, hogy hova fordulhatnak, hogyha problémák vannak, vagy valami probléma éri a családot, ez lehet testi-lelki betegség. És ezért gondoltam, hogy ha van lehetőségem, és kaptam egy meghívást, egy felkérést erre a feladatra, akkor amit én tudok, ismerek, azt szívesen megosztom másokkal. Remélve, hogyha egy-két ember hallgatja és kap ebből valami segítséget, akkor az már jó. Ahonnan ez indult, ez az egész gondolat, hogy miket szeretnék megosztani. Én 19 évig voltam a Katolikus Caritas Rév Szenvedélybetegsegítő Szolgálat intézményvezetője, ahol szenvedélybetegekkel és hozzátartozóikkal dolgoztunk. És ott nagyon sokféle problémával kerestek meg bennünket, és ebből láttam, hogy az embereknek, a családoknak mennyiféle fájdalmuk van, rászorultságuk. És én éppen ezért a rászorultságot nem csak egy síkon kezelem, ami fizikális, hogy esetleg tárgyi adományokkal lehet segíteni, hanem a lelki rászorultságot is egy fontos területnek tartom. Szeretnénk, hogy a Caritas munka az a lelkek üdvösségét is szolgálja, és ehhez vannak tárgyi adományok is, vagy olyan fizikális segítség, ami ezt a lelki gyógyulást, lelki megújulást segítheti.
A Mária Rádióban mikor hallható a műsorod?
Otthon a családban című műsor, ugye ez egy műsorsáv reggelenként 8:30-9, és nekem 2 hetente péntekenként van a műsorom. Ezt az archívumból is fel lehet lelni. A családot érintő mindennapi kérdésekről beszélgetünk. Gyerekvállalás, kamaszkor, mi van akkor, hogyha egy fiatal pár életébe születik egy új gyermek, vagy ha idős van a családba, és érzékelünk időskori butulás, Alzheimer, demencia, depresszió, mit lehet tenni, milyen lehetséges segítségnyújtás van. Beszéltünk cukorbetegségről, tehát minden olyan témát igyekszek érinteni, amit érzékelek és látok, hogy a családi életben megjelenik. Kamaszok a családban, ezzel a kérdéskörrel is több adáson keresztül foglalkoztam. Kórházlelkészség milyen lehetőséget ad, hogyha valaki kórházba kerül, hogy ne maradjon egyedül, hogyan kérhet segítséget.
Szinte nincs olyan terület, ami ne érdekelhetné a hallgatókat, ezért gondolom, hogy nagy a műsor hallgatottsága.
Kapok telefonos kérdéseket, vagy e-mailbe megkerestek. A saját ismeretségi körömben is jelezték, hogy hallották, jó volt. Találkoztam a munkámból kifolyólag személyekkel, akár itt a Caritasban is rám csörögtek. Van visszajelzésük, véleményük a hallgatóknak is a műsorról. Például mielőtt itt kezdtem volna dolgozni, előtte a Katolikus Módszertani Központban dolgoztam a szeretett szolgálatban, és ott is volt lehetőségem egy ideig egy intézményt vezetni. Ott a Mária Rádió ment napközben az imák, meg a műsorok, és ott is megkérdezte az egyik ott lakó hölgy, hogy én vagyok-e az a Márton Andrea, aki a műsort szokta vezetni.
Ez egy jó érzés neked is, mert volt visszajelzés, ő neki pedig az, hogy személyesen megismerhetett téged. Sok olyan emberrel találkozol, akinek az élettörténete hatással van rád is.
Két történet is beugrott. Az egyik történet még nagyon a intézményvezetői pályafutásom legelején volt, amikor egy látszólag jól szituált hölgyet, de látszódott, hogy módosult tudatállapotba, tehát alkohol és hatására is ittasan kísérte be a fia, aki aggódott az édesanyjáért, és hát próbálta időről időre elhozni, ez nem volt túl sok alkalom, mert látszódott, hogy a hölgyben még nem érlelődtek meg a változás gondolata, és egyébként jó szakmája volt, elismert volt, egyedül maradt egy családi helyzet kapcsán, se a férje, se a két felnőtt fia már nem élt vele. Egyedül érezte magát, és azt gondolta, hogy az alkohol a megoldás, és hát utána sajnos elmaradt ez a hölgy, nem jött. Fél év múlva ugyanezt a történetet hallom az egyik kollégától. Amikor a fia nem tudta már elkísérni, azért megérlelődött benne egy gondolat, hogy lehet, hogy ez nem jó így, hogy ő az italhoz menekül, és saját maga eljött. De nem emlékezett, csak az, hogy talán valami hölgyhöz jött, valami rémlet. Rév itt azért elfogadtak úgy, ahogy vagyok. És a kollégámmal kezdte el a munkát, egy nagyon szép gyógyulási folyamat indult el. És ennek kapcsán többször ajánlottuk neki az önsegítő csoportot, hiszen nagyon fontos a közösségbe levés, hogy nagyon jó, hogyha van egy megtartó, támogató közösség, és ajánlottuk neki ezt a csoportot, ahol olyan személyekkel oszthatja meg a nehézségeit, akik már végigmentek egy gyógyulási folyamaton. Mindenkinek más az útja, nincs sablontörténet. És annyira magával ragadta a csoport, hogy azóta is ott van, és ő az egyik csoport vezetője. Ezt azért tartom fontosnak, mert el kellett jutnia ennek a hölgynek is arra, hogy ő hozza meg a döntést, és ő lépjen. Hiszek abban, hogy mindenkinek van lehetőség változni, ez kortól független. Mi segítők, pedig azért vagyunk felelősek, ha már eljön segítséget kérni, hogy ebbe a változásba őt segítsük. Mindenkinek más az útja, mindenkinek a saját útját kell megtalálni.
Említettél egy másik történetet is, hogy elmondod.
Igen, ez egy hozzátartozó története. Vele is már régebb óta vagyok kapcsolatban. Ez is egy nagyon szép történet, hogy a hozzátartozó felismerte azt, hogy neki kell ahhoz változni, hogy tudjon segíteni a saját lányának. Ő hogyan tud alakulni és változni ahhoz, hogy ne szolgálja ki, és ne legyen partner a függőségeibe. Először ő ment segítséget kérni, és sokszor úgy kezdik a hozzátartozók, hogy azért jöttem segítséget kérni, hogy tudjam megváltoztatni a másikat. Nem. Minden személynek saját maga felett van hatalma, másik felett nincs hatalmunk. Azt tudjuk tenni, hogy mi változunk, és nyilván, ha mi változunk, akkor a másik erre valahogy reagál. És reméljük, hogy pozitívan.
Hogyan készülsz a műsorra?
Negyedéves műsortervek vannak, akár az egyházi évhez, vagy az adott évhez kötődően milyen ünnepek következnek. De nem csak ez alakítja a műsort, hanem nyilván az, hogy mikor tudom összehozni az interjút. Én szeretem alapvetően az élő műsort, illetve voltak olyan témák, amik már az én fejemben is voltak, hogy fontos lenne beszélni, például a fogyatékossággal élőknek a segítése. De természetesen, amikor az iskola érettségről beszélünk, azt mindig próbálom az időtájt, amikor eldőlnek, hogy a gyerekek mehetnek-e iskolába, vagy nem, tehát ilyen tavasz folyamán. Halottak napja környékén a veszteségekről és a gyászról, karácsonykor inkább családi gyerekprogramokról. Nekem nagyon sok ötlet ötletem és gondolatom van, hogy milyen témákat lehet még így megosztani a hallgatókkal. Mindig úgy készülök, hogy az adott témával kapcsolatos meghívott vendéggel leegyeztetem a kérdéseket, átbeszéljük, megkérem, hogy ajánljanak zenét. Fontos szempont, hogy olyan embereket, szakembereket szólaltassak meg, akik hitelesek a munkájukba és az egyházba is, akiről tudom, hogy a szakmájában elhivatott.
És milyen jó, hogyha minél többen ismernék őt.
Igen, és hogy tudják, hogy milyen nagyszerű szakemberek vannak, akik csendben, nem nagy felhajtással, de magas színvonalon végzik a munkájukat. A technikus kolléga, aki segíti a munkámat, Rostás Tibor, vele nagyon jól tudunk együttműködni, mert ő a felvételeket is segít megvágni, illetve az élő műsorban is ő van a segítségemre. Izgulok, de tudom, hogy ami a részemről megtehető, azt én igyekszem megtenni. A téma jó, a téma ismert, a szakember jó, a technika jó.
Szentlélek is ott van.
Igen, igen. Reméljük, hogy azok, akik hallgatják, kapnak ebből a műsorból olyan gondolatot, indítatást, hogyha változtatni kell az életükön, változtassanak. Hogyha meg biztatást kapnak arra, hogy jó úton vannak, akkor meg azt megerősítésnek veszik.
Kedves hallgatók, Márton Andreával,
az Otthon a Családban című műsor szerkesztő műsorvezetőjével,
Kerek József beszélgetett.
A Márton Andrea műsorvezető önkéntesünkkel folytatott beszélgetés után hallgassuk most meg Megtonó és Nóri szerzeményében a Semmi nem szakítat el című dalt.
Sereg, a bűz, a gondagat, a probléma hegyek, az ár, a pály, ami sűrűn változó, az elminden a harc, ami mindig állandó. A fejem egy igazi háborús csata tér, jó és gonosz gondolatok ütköznek azért, hogy mi lesz a következő cselekedetem, ki lesz az úr, aki előbb meghajtom fejem. A baj, az ellenség sereg, a bűz, a gond, dagadó probléma hegyek, az ár, a pály, ami sűrűn változó, az elminden a harc, ami mindig állandó, a legnagyobb érték, dönteni szabadon, szárnyalni, szállni, végtelen utakon, oda fenn, magasan, nem létezik más, csak egyetlen egy személy, aki ott áll, aki a szeretet, aki a gyógyító, aki a békesség, szent örömöt adó, aki megszabadít, megkötöz sebeket, árvákat átkarol, betakar, befedez. Együtt dobban velünk a szíve, tudja, hogy mi fáj, mi van a mélybe, ő ismeri minden gondolatunk, hiszen ő az Isten, ő tőle vagyunk.
A szeretetben nincsen tűr, minden hisz, és könnyen eltűr, önzés nélküli nem magának él, nem adja fel, mindent remél, semmi nem szakíthat minket most már el, az Úr szerelmét hűl, nem veti tőlünk már el senki, a gonosz terve összedől.
Nem döf, nem szúr, ő soha meg nem bánt, nem köp, nem soha senkit nem aláz, neked hisz, ha igaz, amit a száddal kimondtál. Eltűri a hazudsz, de tudd meg van határ. Mindig az a terve, hogy nekünk jó legyen. Akadály csak bennünk van, neki nincs lehetetlen. Belül érzed, és tudod, hogy mi az igazság. Ki az, aki szeret, és ki az, aki vár.
A szeretetben nincsen tűr, minden hisz, és könnyen eltűr. Bőzés nélküli nem.
ígértem a bevezetőben, a Mi Rádiónk című műsor mai adását a Mariatonnal, a maratoni adománygyűjtéssel folytatjuk, ugyanis a Mária Rádió frekvencia jogosítványt nyert Keszthelyen, Török Bálinton és Gödön. Ez azt jelenti, hogy ha minden jól megy, körülbelül 12 évre szereztünk sugárzási jogosítványt ezeken a területeken, illetve közvetlen környékükön, tehát ez 3 vételkörzetet jelent, több mint 100 000 új hallgatót kapcsolva be potenciálisan a Mária Rádió hallgatói család közösségébe. Ahhoz azonban, hogy az adás valóban megszólalhasson ezekben a vételkörzetekben, komoly beruházási költségeket kell állnunk, antenna berendezéseket, adóberendezéseket kell beszerezni egyrészt, másrészt pedig a telepítési munkadíjat is fedezni kell. Ezért szervezzünk ezt az adománygyűjtő kampányunkat, élő műsorfolyamunkat a Mária Rádió munkatársai műsorvezetése mellett. Október 17-én, 18-án és 19-én, tehát jövő héten, csütörtökön, pénteken és szombaton, reggel 7-től este 10-ig sok riport hangzik majd el az ezeken a területeken élőkkel. Alapvetően közéleti személyiségek fognak megszólalni, világi és egyházi funkciót betöltő személyek, esetleg önkénteseink, akik itt például futárszolgálatot teljesítenek, vagy akik már interneten hallgatják a Mária Rádiót, és már nagyon várják, nagyon szeretnék, hogy náluk is fogható legyen klasszikus FM frekvenciával. Most hallgassunk meg egy ilyen beszélgetést, az egyik ilyen beszélgetést, amelyet Tóth Gergellyel, a Kaposvári Egyetem tanárával készítettünk. Gergely Keszthelyen él most már több mint egy évtizede a családjával, illetve a Mári Rádióhoz úgy kapcsolódik, hogy Teremtésvédelem című műsorunkban többször szót kapott, és műsort is vezetett. Kérem, hallgassák szeretettel ezt a felvételt. Szeretettel köszöntöm a telefonvonal túlsó végén Tóth Gergelyt, aki a Kaposvári Egyetem tanára, alternatív közgazdaságot tanít. Gergő, ugye tegeződünk, hiszen régóta ismerjük egymást, a Mári Rádióban műsorod is volt. Mivel foglalkozol, mit akar ez, hogy alternatív közgazdaságot oktatsz?
Hát tulajdonképpen az úgynevezett főáramnak kicsit a kiegészítése, kicsit a reformja. Egész röviden arról van szó, hogy szeretnénk egy olyan gazdasági elméletet elterjeszteni, ami a fenntartató fejlődést lehetővé teszi, illetve emberbarát. Ugye nagyon sokan óhajtják, de sokan dolgoznak is rajta, de egy ilyen egységes elméletté még nem állt össze, és hát ez érződik a világon, azt gondolom.
Tehát gondolom ez a fenntartható emberbarát, ez a nem a profit az első, hanem az ember. Talán így lehetne összefoglalni ezt a...
Igen, tehát a profitnak megvan ebben a helyed, a profit az egy eszköz, nem egy cél. A termelésnek, vagy általában a gazdasági tevékenységnek a célja az az ember lenne, az embernek a kibontakoztatása, illetve nagyon súlyos kérdés az egyenlőség, vagyis hát a szélsőséges egyenlőtlenségeknek a csökkentése. Tehát úgy ugye nem működik a világ, hogy a fele még mindig szinte éhezik, és az alapvető szükséglete is nincsen kielégítve, és hát a gazdagoknak egy egyre szűkülő rétege meg nagyon sok javat birtokol. Ez idegen egyébként a kapitalizmus eredeti szellemétől is.
Ugye, hát gondolom, hogy a Mária Rádió műsorában, ha jól emlékszem, a Teremtésvédelem című műsorban is többször szerepeltél, sőt, talán vezetted is a teremtésvédelmi műsort. Gondolom, ugyanezzel ebben a szellemben, illetve ezeket a gondolatokat képviselted ebben a műsorban is.
Igen, hát én írtam egy könyvet, a Gazdaságép a címe, és ott végignéztem rengeteg vallásnak, rengeteg, hát a fő világvallásoknak a gazdasági tanítását, és azt találtam, hogy például ez a teremtésvédelmi gondolat, ez megvan benne, különböző néven persze, de ugyanúgy az alamizsnálkodás, stb. És vannak a közgazdaságtanban úgynevezett környezetgazdaságtan, ökológiai gazdaságtan, szegényeknek a közgazdaságtana, tehát azt gondolom, hogy ezeket egy irányba kellene terelni, egy irányba gyúrni, és hát nekünk keresztényeknek van ezzel kapcsolatban feladatunk, hogy ez ugyanúgy elterjedjen a világba, hogy egy vallásunknak sok más tanítása.
Most ugye azonban a Keszthelyi Mária Rádiós frekvencia megszólalása kapcsán beszélgetünk, illetve hát felmetődik a kérdés, hogy hát miközött van neked Keszthelyhez. Elmondanád ezt a hallgatóknak?
Persze, én pécsi vagyok, eredetileg aztán Budapesten éltünk, egy egyesületet alapítottunk ott a követet, és 2000 nagyon szerettünk volna elköltözni, visszaköltözni vidékre, a feleségem Keszthelyen elő Balatongyörökről való, és mielőtt a gyerekek közül a legnagyobb elment volna iskolába, sikerült oda elköltöznünk, és én is ott elhelyezkedtem az egyetemen, és azóta, és most már 15. éve ott élünk.
Miért éppen...
Nagyon örülök, hogy lesz helyi frekvencia.
Miért éppen Keszthelyre esett a választásotok? Mondhatod, hogy te pécsi vagy, hát ez kézenfekvő lett volna, hogy az is egy vidéki város, miért nem például Pécsre költöztetek vissza?
Igen, hát így a gyökereinkhez akartunk visszamenni, és a feleségem szüleihez mentünk, ugye nem túl közel, mert az azért egészségtelen, de egy egészséges védőtávolságban, és hát nagyon tetszik nekünk az a város, mert elég pici emberléptékű élhető, nagyjából ismerik egymást az emberek, és azt gondolom, hogy egy igazán ideális lak.
Mit szólsz ahhoz, hogy frekvencia jogosítványt nyert a Mária Rádió Keszthelyen és közvetlen környékén is, tehát ha minden jól megy, akkor jövő év eleje tájékára becsüljük, hogy akkorra sikerül megszólalnunk is.
Én örülök, mert ugye itt nem csak arról van szó, hogy egy adót több helyen sugároznak, hanem a Mária Rádió az egy kicsit ilyen közösségi rádió számomra, amelyik nagyon sok önkéntes munkára épül, és mindegyik helyi stúdiónak kicsit más az arca, és ezért nagyon örülök, hogy gyakorlatilag egy új házistató és leadásul ott nálunk, úgyhogy
esetleg arra is kapható lennél a jövőben, mivel hogy hát most házhoz ment a Mária Rádió, hogy esetleg ezeket a gondolatokat, illetve azt a tudomány, amit te képviselsz, ott műsorformájában is megszólaltasd?
Igen, nagyon szívesen. Hát ugye az ideje korlátozott az embernek, meg ugye nem tudja ezt a harcot minden téren vívni, én szeretném ezt az elméletet kidolgozni elsősorban, másodszorban propagálni, de természetesen az lehetőségeim szerint részt veszek ebbe, és nagyon köszönöm a felkérést.
Köszönjük, mi köszönjük a lehetőséget, vagy a nyitottságodat. És végül mit üzensz azoknak a hallgatóknak, hiszen a mai napon, illetve az elkövetkező napokban gyűjtünk azért, hogy az új frekvencia jogosítványok meg is szólalhassanak, tehát ugye itt adóberendezésekre, antennákra kell beruháznunk, itt az anyagi és munka költségekre. Ebben nagyon sokan összefognak ezekben a napokban, hallgatók anyagi és imádságos áldozatot hoznak. Mit üzensz ezeknek a hallgatóknak?
Hát azt, hogy manapság, amikor azért a média jó része erősen elfogult, akkor mindenképpen érdemes egy olyan célra, mind anyagilag, mind lelkiekben áldozni, amelyik tényleg az embereknek a saját adója egyfelől, másfelől pedig hát nyilván egy megkérdőjelezhetetlen üzenetet küld a vallással, ugye nehéz vitatkozni. Úgyhogy azt gondolom, hogy jó célt szolgálnak, akinek lehetősége van, az járuljon hozzá.
Köszönöm, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, és Isten áldjon meg, remélhetőleg a hallgatók meg fogják hallani a hangodat is nem sokára Keszthelyről. Köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
A Tóth Gergellyel folytatott beszélgetésünk után szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az új sugárzási jogosultsági területeken, tehát Keszthelyen, Gödön és Törökbálinton szeretnénk elindítani az adást, a Mári Rádió adását, hogy ott is megszólhasson a szűzanya hangja, mint ahogy nálunk is szólhat, mint ahogy mi is élvezzük ezt a hangot most már több éve. Azonban ennek tetemes beindítási költségei vannak, ezért szervezzük tehát az adománygyűjtő napjainkat, a Mariatont, a maratoni adománygyűjtő műsorfolyamot október 17-én, 18-án és 19-én, melynek során adományokat lehet felajánlani, önkéntes testvéreink fogadják majd telefonon az adomány felajánlásokat a hallgatók részéről. Az adományvonal telefonszáma egyébként a Mária Rádió újságjának októberi számában is olvasható már, a Mariaton című cikkben, illetve aki interneten követi nyomon a Mária Rádió életét, a Mária Rádió honlapjának főoldalán is olvashat a Mariatonnal kapcsolatban nagyon sok információt, a támogatási módokat is, illetve természetesen az adomány felajánlás telefonszámát is. A műsorunk végére csak azt kérem, hogy mindenki gondolja át, hogy van-e olyan ismerőse, akinek szólhatna, aki szívesen bekapcsolódna a Mária Rádió maratoni adománygyűjtésébe, amelyre tehát jövő héten, október 17-én, 18-án és 19-én, tehát jövő héten csütörtökön, pénteken és szombaton kerül majd sor. Megköszönöm a kedves hallgatói család tagjainak megtisztelő figyelmét, elköszönöm a mai adás műsorvezető szerkesztője, Osvai Péter.